és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárunk első versét énekeljünk el. 89. Zsoltárunk első versét. Jézusunk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Ézsaiás könyve 53. részéből, Ézsaiás könyve 53. részéből, a fejezet egészéből, így szól hozzánk Isten igéje. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesző szál sarjad ki előttünk, mint gyökér a kiszikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megbeteg volt, és emberektől elhagyott, fájdalmak férfia, betegség ismerőse. Eltakartuk arcunkat előle, megbeteg volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk. Mindnyájan tévejettünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki. Mint a bárány a vágóhídra viszik, vagy mint a juh némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de portársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álmakul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célba jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneinket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban. Hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szeretnénk elcsendesedni most ezen a vasárnapon itt a te színed előtt, hétköznapi rohanásaink után megállni előtted, rád tekinteni, hogy te adj eligazítást és útmutatást a számunkra. Köszönjük megtartó kegyelmedet, szeretetedet, azt a végtelen jóságot, ahogyan vezeted, irányítod az életünket. Légy áldott minden útmutatásodért, szeretetedért és kegyelmedért. Add, hogy bízni tudjunk benned, a te utadon járjunk. És egyszer majd a mennyei örök életben lehessen részünk. Kérünk szépen, szólj hozzánk! Nagy szükségünk van eligazító szabadra. Könyörgünk azokért, akik baj, betegség közepette jöttek a te házadba. Azt kérjük, hogy áld meg őket. Adja számukra gyógyulást, testi-lelki megerősödést. És imádkozunk hozzád azokért is, akik örömmel, reménységgel a szívükben állnak most a te színed előtt. Add, hogy ne a maguk sikerében, eredményében bízzanak, hanem a kezedbe tegyék a sorsukat. Háladással köszönjék meg mindazt, amit kaptak. És neked adják meg a dicsőséget, jó voltod én és szeretetedért. Jövel közé, Szentlélek Úristen. Amen. Helyünket foglaljuk fel, igen, hirdetésre készülve. A 466. dicséret első versét énekeljük el. 466. dicséret első versét, hogy az ének után menjenek ki a gyerekek a gyerekisten tiszteletre. Megjövendölte, hogy Ezékiás király megszabadul az asszír fogságból, pontosabban az asszír támadásából, aki körülvették Jeruzsálemet, és már elfoglalták azt. Beteljesedett a proféciája, komolyan vették, hogy ő proféta, és igyekeztek az útmutatása, tanítása szerint élni. Találtak egy nagyon érdekes pecsét lenyomatot abból a korból. Ez a régészetnek egy óriási nagy lelete, 1 cm-es az egész pecsét lenyomat, 1 cm átmérőjű, kicsit ovális, rajta van ez a felirat, hogy Ézsaiás proféta. Valószínűleg valamilyen vásárláskor nyomták egy bizonyos áruhoz ezt a pecsétlenyomatot, jelezve, hogy ez a proféta tulajdona, például egy zsákra, valami tűzüthetett ki, ott leégett minden, az agyon lenyomat pedig kiégett, és így konzerválódott. A másik, amit tudnunk kell, hogy 1947-ben találtak egy Ézsaiás tekercset. A zsidó népnek olyan kincse ez, mint nekünk a szemkorban. Egy múzeumot építettek, ahol bemutatják ezt a tekercset. Ezen a tekercsen Ézsaiás könyve teljes mértékben rajta. 7 méter hosszú ez a tekercs, a múzeum központi részében állították ki, tulajdonképpen az egész múzeum ezt az egy tekercset mutatja be. 7 méter hosszú, rékonstruálva biztonságos helyen, úgyhogy ha a legkisebb támadás érné is az országot, 1-2 másodperc alatt egy beton biztos, egy atombiztos barlangba védőhelyre lehet lehúzni ezt a tekercset. Ez elképzelhetetlen kincs. Nem is tudjuk számba venni, hogy micsoda értéke van ennek az Ézsaiás tekercsnek. Egészen biztos, hogy Krisztus előtt a 3.-2. századból van. Tehát Jézus Krisztus előtt legalább 100-200 évvel kellett, hogy leírják. És meglepő, hogy ebben az Ézsaiás tekercsben szó szerint pontosan ugyanúgy szerepel ez a jövendőlés, ahogy a mostani Bibliánkban van. Azt akartam mondani, hogy nem meglepő, hiszen eddig is egészen bizonyosak voltunk benne, nem meglepő. Ézsaiás könyve teljesen egyezik a 2000 éves lelettel, 2200 éves lelettel. Vettem egy könyvet, egy szakkönyvet, a Qumrani tekercsek fordítását magyar nyelvre. Nagy meglepetéssel láttam, hogy a legértékesebb Qumrani tekercs, ez a bizonyos Ézsaiás könyve nincs benne. Megkérdeztem egy professzorunktól, hogy miért, és azt válaszolta, hogy nem lett volna értelme újra lefordítani, újra kiadni, hiszen teljes egészében szó szerint megegyezik az Ézsaiás könyvével. Mondhatjuk, hogy történelmi tény, hogy Ézsaiás proféta élt, megtalálták a pecsétlenyomatát. Történelmi tény, hogy az Ézsaiás könyve Krisztus előtt létezett, megtaláltak egy példányt, rendkívüli érték, és abban az Ézsaiás könyvében benne van az Úr szenvedő szolgájának a története. Úgy kell mindjártnak az igére figyelni, hogy vegyük nagyon komolyan. Isten szól ezen keresztül hozzánk. Mindenkinek vannak fájdalmai és veszteségei. Néhányan ezeket a fájdalmakat a szakterületükön élik át, néhányan pedig a családi életben. Talán a legtöbben az emberi kapcsolatokban. Akkor, amikor azt tapasztalják meg, hogy olyanok fordulnak el tőle, akik korábban szerették, akikre számíthatott. Aki a templomunk átépítését tervezte, pilisvörösvári barátom, ott a településen polgármester volt. És az egyik választáson nem őt választották meg. Rendkívül nagy csalódás volt ez a számára. És többet nem is ment szívesen emberek közé. Pedig bátorítottuk, biztattuk. És azt mondta, hogy nem tud úgy ránézni az emberekre, hogy mindig azt gondolja, ki volt az, aki nem szavazott rá. és teljesen bezárkózott az élete. Mindnyájunknak vannak kudarcai, mindnyájunknak vannak veszteségei és fájdalmai. Vannak olyanok, amikről mi tehetünk, és vannak olyanok, amikről nem tehetünk. Például egy kicsi gyermek a szülei válását az élete legnagyobb kudarcaként éli meg. És amikor a szülők válnak, akkor a kicsi gyerek megpróbálja megígérni a szüleinek, hogy ő ezentúl jó lesz, csak ne váljanak el. Azt hiszi a kisgyermek, hogy az ő bűnéért, az ő rosszasságáért válnak a szülei. Meg is kell magyarázni a gyereknek, hogy ez egy családi bánat, ez egy családi megpróbáltatás, nem ő az oka. Mennyi tépelődés, mennyi önvád jellemzi ilyenkor az ember? Ha valakit valamilyen kudarc ér a munkahelyén, néha leírják, és többet nem számolnak vele. Úgy beszélnek róla, hogy csalódtak benne, és bukott ebben. Milyen messze tudnak kerülni ilyenkor az álmok, ami szívünktől, ami korábban olyan drágák voltak nekünk, azokra most úgy tekintünk, mintha soha nem is lettek volna. Vas Albert ír erről egy nagyon szép verset. Aki egyszer belenézett a napba, meghalt a lelke, temessétek el. Annak a szíve száz felé szakadt. Elérhetetlen vágy száll a szívére, üzétől, mintha lassan égne el. Vakult magát a lom erdőben rejti, és nem tud, nem sosem feledni. Mindnyájunknak át kell élni az álomvesztést, vagy pedig a magunk különlegessége érzésének az elvesztését. De ez nem felesleges, mert utána tud Isten használni bennünket. Napokban beszéltem valakivel, vállalkozó volt, komoly nagy megbízásokat kapott, és elmondta, hogy hány millió forinttal tartoznak neki. Egyszerűen nem fizetik ki. Elvégezte a munkát, meg kellett hitelezni anyagokat, bele kellett tenni, és nem fizetik ki. És egy korábban megbecsült ember ott volt a lecsúszás szélén. Milyen messze kerülnek az embertől ilyenkor az álmai. Nem az a kérdés, hogy vannak-e fájdalmaink, veszteségeink, hanem az, hogy miként hatnak ránk mindezek. Néhányan ilyenkor megkeményítik a szívüket, elfordulnak Istentől. Így a legfontosabb támaszukat veszítik el. Kettős veszteség éri őket. Egyrészt az, ami miatt keserűek, másrészt pedig, hogy elveszítik Istenüket, akiben kapaszkodhatnának, akitől elfordultak, aki pedig a bajban a legnagyobb támaszunk, reménységünk és vigasztalunk lehetne. Ne ítéljük el őket, hanem imádkozzunk értük, hogy lágyítsa meg Isten a szívüket, a megkeményedett szívüket, hogy ne kerüljenek oda a megkeményedés állapotába, ahonnan már nagyon nehéz a visszafordulás. Mások viszont az életük nagy kudarcában még inkább Jézus Krisztushoz menekülnek. Segítségét kérik. Erőt, vigasztalást és reménységet találnak a közelében. Isten jelenléte örömmel tölti el a szívüket, még akkor is, ha Isten nem tette meg, amit kértek. Néha egy-egy ilyen nehéz pillanatban, amikor az ember még inkább kér Istentől, és a mindenható nem teljesíti mindazt, amit nagyon szeretne. Ezekben a nehéz pillanatokban még jobban bele kell kapaszkodnunk az élő Istenben. Ezekben a pillanatokban még inkább segítséget és erőt kell kérni tőle. És éppen az a legnagyobb kegyelem, hogy a hívő ember ilyenkor vagy megnyugszik, vagy belenyugszik az Isten változhatatlan döntésébe. Megnyugszik, amikor azt a bizonyosságot kapja, hogy lesz segítség, és Isten majd a maga idejében megadja a szabadulás útját, vagy belenyugszik, hogy a mindenható másképp döntött. De mind a két esetben az a lényeg, hogy a hívő ember átéri azt, amit az egyik szép énekünk így mond, hogy öröm van nálad, még akkor is, ha bánat ér bennünket Jézusunk. Ez a legnagyobb kegyelem, hogy öröm van az élő Istennél. Bú és bánat ér, elveszítjük az álmainkat, fájdalmak, betegségek érik az életünket, és mégis öröm van az élő Istennél. Ezt az éneket fogjuk majd elénekelni az Isten tisztelet végén. Mit tegyünk az ilyen fájdalmas állapotokban, amikor önmagunkban is csalódunk, és úgy érezzük, hogy Istennek is csak szomorúságot okozok? Mit tegyünk, mit ne tegyünk ebben az állapotunkban? Az első, amit ne tegyünk, hogy ne pörgessük be magunkat a keserűség spiráljába. Ne kezdjük el mondogatni, hogy mindenki rossz. Ne kezdjük el átérni az életünk korábbi nehézségeit úgy, hogy mindenkiben csalódtunk. Fogadjuk el, hogy most ebben a helyzetben nehézségünk van, más helyzetekben viszont voltak sikereink, voltak eredményeink. Nem merüljünk el a keserűségnek ebben a spiráljában. Ha ebben belepörgetjük magunkat, akkor néha olyan dolgok miatt is keserűek leszünk, amelyik dolgokért korábban pedig hálásak voltunk, és amelyekben már megnyugodtunk. Aztán a második, hogy vizsgáljuk meg a fájdalmunk, a sikertelenségünk, nem függ-e össze azzal, hogy elhagytuk az élő Istent. Ezt őszintén vizsgáljuk meg. Egyáltalán nem biztos, hogy mindig így van. De nagyon sokszor így van. Nagyon sokszor előfordul, hogy elhagyjuk az Istent, más útra térünk, és ennek a következménye, hogy fájdalmak, szenvedések, nehézségek érnek bennünket. Mondom, nagyon sokszor így van, de nem mindig. Néha előfordul az, hogy valaki mindent megtesz, a legbecsületesebben egy nehézség éri, és az ördög azonnal azt az érzést emeli fel, azt az érzést erősíti fel a szívében, hogy ő miatta volt ez a kudarc. És az ember ilyenkor minden ok nélkül éri önmagát. És minden ok nélkül szenved attól, hogy milyen kudarcos voltam. Pedig egyáltalán nem biztos, hogy a saját kudarcunk, a saját ügyetlenségünk, vagy kétbalkezességünk miatt ér bennünket a csapás. Nézzük meg itt az új szenvedő szolgáját. Világosan leírja a Biblia, hogy a mi bűneinkért érték a sebet. A mi bűneinkért szenvedett. Ő nem cselekedett álnokságot, nem cselekedett semmi gonoszságot, és mégis az Úr őt büntette a mi bűneinkért. Azért, hogy az ő sebei árán gyógyuljunk meg. Nem mindig a bűneink miatt szenvedünk. Például Jézus Krisztus sem a bűnei miatt szenvedett. hanem a mások bűnének a büntetését kellett, hogy elhordozza a Golgotai keresztet. Azért, hogy nekünk ne kelljen a kárhozatra jutnunk, hanem részünk lehessen az örök életben és az üdvösségben. De ha kudarcunk van, akkor mindig vizsgáljuk meg, hogy nem azért érte bennünket a csapás. Nem azért érte keserűség és fájdalom, mert elhagytuk az Úr útját. És a harmadik, hogy mondjunk áldást. Igen, az életünk keserűségeiben, veszteségeiben, mint azokban a helyzetekben, amiről beszéltem, mondjunk áldást. Kérjük az Úrtól, hogy áldja meg azokat, akik nem szavaztak ránk, akik ellenünk fordultak, akik igazságtalanok voltak, akik nem fizettek ki, akik a jóért rosszat adtak. Mondjunk áldást. Ezt nem én találtam ki. Jézus Krisztus tanácsolta az övéinek, hogy áldjátok azokat, akik átkoznak titeket. Áldjátok és ne átkozzátok, mert így lesztek Istennek a fiai. Ő is ezt tette a Golgotai kereszten. Nem átkozódott, nem szitta azokat, akik szöget vertek a kezébe, hanem imádkozott értük, és azt kérte, hogy Atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Szinte lehetetlennek tűnik a számunkra, hogy a keserűség idején áldást mondjunk, de érdemes Jézus Krisztusra hallgatni, az ő szavát nagyon megfogadni. Akkor fogjuk átélni, hogy öröm van nála, még akkor is, ha hú és bánat ér bennünket. Damjanics János honvéd vezérőrnagy, az aradi vértanúk egyike. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc egyik legkiválóbb magyar tábornoka, 170 esztendővel ezelőtt, 1848. október 5-e, 6-ára virradó hajnalán, a kivégzése előtt egy nagyon szép imádságot írt. Ebből az imádságból csak egyetlen egy gondolatot szeretnék elmondani. Mindenség Ura, áld meg Aradot! Áld meg a szegény szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, Uram, az én szívemet és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyelmesen, és engedd a túlvilágon kegyes fogadtatást találnom. Amen. Aradon végezték ki, természetes emberi indulat lenne, hogy Aradnak valami büntetést vagy rossz kívánjon, azt, hogy pora sem maradjon. De ez az eszébe sem jutott, hanem helyette azért imádkozott, hogy áld meg Aradot, a vesztőhelyet, azt a helyet, ahol az élete legnagyobb csapása érte. Áld meg Aradot! Kedves testvérek, nem az a kudarc, ha elbukunk, hanem az, ha emiatt nem tudunk szeretni. Amikor az ember áldást mond, és imádkozik azokért, akik a szenvedését okozzák, vagy fokozzák, akkor tanul meg szeretni. Akkor tanul meg a krisztusi szeretettel szeretni. agapéba, amelyik nem a másikra tekint, hanem Krisztusra. És a rosszra is tud jóval válaszolni. Nagyon fontos, hogy ne teljen meg a szívünk keserűséggel, bánattal, panasszal, a kudarc érzésével. Amikor imádkozunk, amikor áldást mondunk, akkor éppen ezektől, a keserűségektől szabaduljunk meg. Jézus Krisztusról mondja igénk, hogy ő volt az Úr szenvedő szolgája. Olyan szépen fogalmaz Ézsaiás könyve. A mi fájdalmainkat hordozta, mi pedig azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Olyan szép ez az ige. 6-700 évvel írta Ézsaiás proféta Jézus Krisztus születése előtt. És ez a jövendőlés az Úr szenvedő szolgájáról maradéktalanul beteljesült. A mi bűneinkért törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Gondoljuk csak meg, hogy milyen szép ez a kifejezés. A legbékétlenebb az ember szíve, amikor valami veszteség, fájdalom, keserűség éri. Tele van indulattal, haraggal, bosszú vágya. Olyan beszéd hagyja el a száját, ami megkeseríti őt is, a többieket is. Jézus Krisztus megbűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Milyen szép ez a kifejezés. Békességünk legyen. Lehet egy áldottan helyzetben is békességünk. Istennél. Önmagunkban nem lenne békességünk. A körülményeink miatt nem lenne békességünk. Krisztusban viszont békességünk van. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Nem Jézus Krisztus kudarca volt, hogy a népe nem fogadta el. Mégis ő szenvedett miatta. Áldást mondott, imádkozott még azokért is, akik a szenvedését okozták. Ez az igazi szeretet. Így szeret bennünket Krisztusban az Isten. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy hálából örömöt és bánatot az egész életünket Krisztusnak ajándékozzuk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálával emlékszünk az aradi 13 vértanúra. Köszönjük, hogy példát adtak a számunkra, emberségről, hazaszeretetről. Köszönjük azt, hogy példát adtak a hitünk számára is, hogy lehet úgy élni, ahogyan ők éltek. Úgy szolgálni, ahogyan ők szolgáltak. És olyan hittel meghalni, ahogyan ők hozzá imádkozva fogadták el a csapást. Könyörgünk hozzá Úrunk nemzetünkért. Kérünk szépen, hogy Magyarországon is egy ébredést, hogy minél többen hozzá találjanak. Örömöket és bánatukat a te kezedből fogadják el, és megelégedett, békés életük legyen. könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, a határunkon túlélőként. Kérjük, hogy áld meg a testvérgyülekezetünk tagjait. És így könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, azokért a testvérekért, akik tegnapi napon is szolgálatot végeztek itt a te házad körül. Köszönjük azt, hogy vannak, akik vállalják ezt a szolgálatot, és felelősséget éreznek a lelki otthonukért. Így bízunk, Urunk, a jövő héten is magunkat a te kezedre. Kérjük, hogy járj előttünk, vezess bennünket. Mutasd meg, hogy mi az akaratod az életünkkel. Segítsd, hogy a te dicsőségedre tudjunk élni. És mindent úgy tudjunk tenni, ahogy ezt te látod a legjobban. Légy áldott, Urunk, akármi történjék is velünk, add, hogy érezzük a te kegyelmedet és a te jóságodat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a neve, jöjjön az ország, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a bűneinket. Hirdetem az alapozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű alapozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejjel, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljál a gyülekezetet. Kedves testvérek, köszönjük szépen a kedves gyülekezeti tagoknak a segítségét. 7-8-an voltunk együtt tegnapi nap a templom körüli takarításban, itt a kertnek a rendezésében. Esett az eső, amíg esett az eső, addig bent végeztük a dolgokat, utána pedig, amikor elállt, akkor kint a kertet is meg tudtuk csinálni. Nagyon szépen köszönjük a testvéreknek a segítségét, Isten áldja meg a szolgálatokat. Hirdetem a Lepra Misszió őszi csendes napját. Most szombaton, október 12-én tartják a Rákos Falvai Református templom alatti gyülekezeti teremben. Talán sokan tudják, hogy a Rákos Falvai gyülekezet az ősvezértér előtt a busz megállóban van, a hét mindig elmegy mellette egy szép téglával díszített templom. Szeretettel várnak mindenkit, október 12-én, szombaton 10 órakor kezdődik alkalommal. Egy saját életem eseményéről szeretnék beszámolni. A holnapi napon egy aranyérműtétre megyek, röviden fogják elintézni, azt mondták, hogy ez csak 3 nap, nem is szükséges, hogy a testvérek meglátogassanak, a harmadik nap már itt van leszek. Azt mondták, hogy minden feladatot el fogok tudni végezni, hát reméljük, hogy ez valóban így is lesz. Ennek a reményében hirdetem, hogy mind a szerdai bibliaórát szerdán 3 órakor, mind a csütörtöki bibliát 6 órakor megtartjuk. Várjuk rá szeretettel a testvéreket. Ugyanígy a szerdai hittanórát, a csütörtök és a pénteki hittanórát is a szokott rendben megtartjuk. Elkezdtük már az ifjúsági közösséget, várjuk szeretettel a gyülekezetünk fiataljait, az ifjúsági csoportba. Örülünk, hogy nagyon szépen, hűségesen jönnek, Isten áldja meg a gyülekezetünk fiataljait. Mindig mondom nekik, hogy ne bújjanak itt a templomban, a karzaton, meg itt ott, hanem üljenek ide, hogy lássuk őket, de úgy látszik, hogy a szavamat még nem fogadták meg. Az áróénekünket énekeljük el, előtte pedig a himnuszt. A záróéneket majd a éneklapról fogjuk tudni elénekelni. Így kezdődik ez, hogy öröm van nálad, még ha búvának él is minket Jézusunk. Mind a két verset énekeljük el, előtte pedig fennáll a himnuszt. Én is minket